Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlöm Önöket a menetrendben, kultúráról életmódra váltunk az utolsó órában, egészségkód című műsorunkkal folytatjuk. Állami vagy magán egészségügyi ellátás? Ez a fő kérdés a következő percekben. Schaub Erikával, a Generali Biztosító ZRT igazgatósági tagjával Marosi Viktor beszélget, a szakmai partner pedig a Semmelweis Premium.
Szerintem ez a kérdés ez valid, hogy miért kell és hogyan kell ezeket jól elválasztani. Hogyan választam el azt, hogyha egészségpénztárra vagy egészségbiztosításra fizetek, akkor az nekem milyen jellegű költés?
Milyen pluszt ad? És nézzük meg azt, nézzük hogy milyen meg pluszt ilyen. Ad.
Nézzük, hogy félig tele
és
a pohár.
Két dolgot is mondtál rögtön, sőt hármat, mert mondtad az egészségpénztárat, az egészségbiztosítást, a magánegészségbiztosítást és az állami fedezetet.
Igen.
Nem is tudom, vagy csak
nem
három, baj. Négy.
Jó, három is elegendő, de egyébként, hogyha két felé bontjuk, már az is jó, hogy az egészségbiztosítás meg az egészségpénztárat. Ketté vesszük, erről tudtuk, mert beszéltünk korábban, de érdemes ezt még egyszer különvenni, mert őszinte leszek, én magam sem tudom eldönteni, hogyha oda jutok, hogy egyszer ezt a felnőtt döntést meghozom, akkor melyiket válasszam.
Ez teljesen érthető, mert aki nem szakember és nem ebben dolgozik, annak azért nem olyan könnyű különbséget tenni. Egészség mind a kettő segít, ja. Prevenció van benne, foglalkozom magammal, tehát hogyha az öngondoskodásról van szó, akkor szuper mind a kettő. Na de mi a fő különbség, vagy mi az egyiknek meg a másiknak az előnye? Ugye a pénztárra, az egészségpénztárra én azt szoktam mondani, hogy hát ez egy ilyen persejszerű valami, hiszen ott havonta félre rakok egy kis pénzt, amit befizetek az egészségpénztárba, és hogyha valamilyen problémám van, akkor onnan tudom finanszírozni. Ez a probléma lehet akár egy gyógyszer, kiváltás, vagy most a saját például egy gyógytornára járok, akkor a gyógytornának a költségeit tudom fedezni az egészségpénztári megtakarításaimból, amire nem mellesleg van 20% adójóváírás. Tehát én az egészségpénztárra azt szoktam mondani, hogy minden egyes adófizető állampolgárnak ez egy kötelező, aki a pénzügyeitvel törődni akar, hiszen kap egy adójóváírást is. Hát valljuk be, ki nem költ gyógyszerre és fogorvosra, és nem tudom, egyéb olyan szolgáltatásokra, ami azért a mindennapunk része az egészségünkkel kapcsolatban.
És ez csak erre használható, tehát az fontos, hogy ilyenkor megnézni az egészségpénztárban, mi az apróbetűs rész, hogy mire nem használható.
Meg fogsz lepődni, és a hallgatók is nagyon sok mindenre használható, tehát ami az egészségünkkel kapcsolatos, ott szinte minden, és ezen kívül van egy úgynevezett önsegélyező része, tehát ennél sokkal több mindenre, akár egy lakáshitel finanszírozásra, illetve arra, akár arra is, hogy mondjuk a gyermekem beiskolázásánál ruhát, tananyagot, számítógépet vegyek, akár még ilyesmit is lehet belőle finanszírozni, tehát az akár egy külön alkalmat megér, hogy arról beszélgessünk, hogy, hát, hogy mennyi minden van ebben, ami nem csak egészség. Az egészség az egy része, egy nagyon fontos része, ott szinte minden, de egy, nem tudom, nekem például van egy kis gerinc problémám, és olyan széket vettem, ami ebben segít, és azt a széket is az egészségpénztári megtakarításokból tudtam finanszírozni, ami egy nagyobb összeg, tehát nem baj az, hogyha ezen van egy kis kedvezmény.
Oké, okay, de hogyha elmész az IKEA-ba, és ott nem fogják megkérdezni.
Nem megvan, hogy nem. Hát ezek kimondottan ilyen mondjuk azt, hogy gyógyászati segédeszközként is.
Tehát ez utólag kerül jóváírásra.
Azt utólag tudom kérni utána a pénztártól ezt az összeget, amit kifizettem, de hát ezeket azért azok a cégek, akik ezeket értékesítik, az ilyen típusú eszközöket, azok már nagyon jól tudják, hogy ezt lehet-e finanszírozni az egészségpénztárból, vagy nem. De ha visszakanyarodunk az orvosi ellátásra, akkor ott tényleg, tehát szinte minden. De azért az egészségpénztárra mindig azt mondjuk, hogy az egy, én félrerak egy pénzt, és annyit tudok csak költeni, amennyit félreraktam. Tehát ott nem az történik, hogy van egy nagyobb problémám, egy 500.000 forintos műtét, és akkor azt a 200.000 forintos megtakarításomból ezt nem fogom tudni finanszírozni, tehát az egy büdzsé, ott nincs folyószámlahitelkeret vagy.
Ezzel szemben a biztosítás, az egy egész más
szemben
policy.
Az egészségbiztosításra, meg azt mondjuk, hogy az a nagyobb összegű kiadásokat is fedezni tudja az egyösszege, hiszen a biztosítás maga az egy ilyen nem várt esemény bekövetkezéséről szól. Tehát ha van egy nagyobb, mondjuk egy PET-CT és vizsgálat, ami egy komoly műszer, és nem tudom, 100 000 forintnál azért többbe kerül, inkább 200 000 egy olyan vizsgálat, akkor azt is tudom belőle finanszírozni, hogyha nekem az a biztosítási fedezetem, tehát arra jó a biztosításom, hogy itt is azért hát rengeteg féle van, hogy éppen mi az, amit fedez, de elmehetek egy nem tudom, allergia vizsgálatra, vagy elmehetek egy olyan belgyógyászati problémával is orvoshoz, ami egyébként hétköznapinak tűnő, nem tudom, fáj valami, fáj az oldalam, akkor el tudok menni egy kivizsgálásra. Tehát sok minden belefér abba, hogy egészségbiztosítás, de azért a fő üzenet a pénztárhoz képest az, hogy itt nem arról szól, hogy csak annyit költhetek, amennyit befizettem, hanem van egy veszélyközösség, van, aki többet költ belőle, hiszen van egy nagyobb egészségi problémája, van, aki meg kevesebbet, mert nem lesz annyi. De hát ezt hivatott a biztosító kiegyenlíteni, hogy jusson. És azt szerintem egy szuper segítség olyankor, amikor tényleg baj van, és nagyobb összeget vagy összegeket kellene kifizetni, mert nem egyszer kell elmennem orvoshoz, hanem mondjuk rendszeresen, és az már megterhelő.
Valaki ezt a kaszkóhoz hasonlította, de mi dönti el, hogy mennyi az ön rész egy ilyen nagyobb vizsgálatnál, vagy akár majd erről külön szeretnék beszélni, mi a helyzet egy külföldi váratlan eseménnyel, egy síbalesettel, egy bármilyen balesettel, ami külföldön ér bennünket, hogy azt kell-e kiegészíteni például, vagy nyugodt vagyok és be vagyok védve, hogyha van egy egészségbiztosításom.
Na, ez is attól függ, hogy milyen, mert akkor még az egészségbiztosításokhoz, ha elindulunk, akkor ott is többféle egészségbiztosítás van. Van olyan is, ahol külföldi fedezet is van benne, és a külföldi ellátás költségeit is fedezi a biztosító. Hát ez azért, ha belegondolunk, egy kicsit drágább megoldás, mint hogyha csak a magyarországi ellátásokat fedezi. De ha mondjuk nekem olyan van, mert azért a nagyobb részben a magyarországi ellátást fedező biztosítások vannak most a piacon, akkor mondjuk egy utasbiztosítással kiegészítve egy külföldi út során, ha mondjuk egy síbalesetem van, vagy bármilyen akár egészségi problémám, akkor azt külföldön az utasbiztosítás fedezni fogja. Tehát, hogy ez megint, hogyha
tehát
már egészség...
Nem kell benne lenni abban a biztosításban, amit egyébként kötök egészségbiztosításként, akkor nem szükséges, hogy külföldi balesetre is vonatkozzon.
Hogyha van utasbiztosításom,
hát
akkor
minden alkalommal külön megkötöd.
Most nagyon jó kérdést feszegetsz, mert például van olyan megoldás is, amiben már eleve beépítettünk utasbiztosítást is az egészségbiztosításban, mert az a kérdés, ami benned felmerült, az felmerül másban is, hogy akkor mi van, ha külföldön valami hirtelen probléma történik. Ugye az nem arról szól, hogy én most van egy problémám, és úgy döntök, hogy azt külföldön vizsgáltatom ki, hanem ha külföldön történik valami, azt
bár ezt nem tudom,
hogy
ennek a bizonyítása az, hogy történik meg. A vizsgálatnak igen, tehát a vizsgálatot azt itthon is meg tudod csinálni.
Hát azt most is tudjuk azért, hogyha valakinek súlyos problémája van, amiben nagyon sokba kerül a kezelése, annak szokott lenni előzménye, és annak van róla dokumentáció. Általában azt a biztosítók kikötik a feltételekben, hogy a meglévő betegségek, hogy kezelik, ellátják-e, vagy sem. Többnyire alapból az egy biztosítási szakmában az egy alap dolog, hogy a meglévő betegség az olyan, mint a kaszkót emlegetted, hogy ha már törött az autó, akkor azt nem fogja a biztosítás kifizetni. Ha nekem már valami problémám van, arra nem a biztosítás való, de egyébként, hogy kivételt mondjak, mert van olyan is, amikor mégiscsak bevállalja a biztosító, ha mondjuk egy 1000 fős céget biztosítunk, akkor arra egy olyat árat adunk, hogy hát az 1000 főből van, akinek van problémája, van, akinek nincs, ott még akár az is lehet, egy megfelelő díjazásért, hogy a meglévő betegségeket is tudja az egészségbiztosítással kezelni.
Ha történik egy baleset belföldön, és mondjuk helikopterre van szükség, nem tudom, hogy a TB az például azt állja-e?
Hát ez pont, most visszatérünk az eredeti kérdésedre, hogy akkor a TB meg az magánegészségbiztosítás között milyen alapvető különbségek azért vannak. Na például egy sürgősségi eset, az nem a magán egészségbiztosítás ezeket nem fogja tudni, és nem is célja kezelni. Ez egyértelműen állami feladat, az állam tudja professzionálisan ellátni. A sürgős eset van, akkor mi is azt mondjuk a mi biztosított ügyfeleinknek is, hogy olyankor mentőt hívunk, mert hogy az élet a legfontosabb, és olyankor nem azon gondolkozunk, hogy most hogy akkor éppen van-e nyitva valamilyen magán klinika, lehet, hogy egy, nem tudom, csonttörésnél még meg lehet oldani, de azért alapvetően sürgős esetben az maximálisan állami feladat, és ott van a megfelelő apparátus felépítve erre.
Ez volt tehát a biztosítás, az egészségbiztosítás, akkor egy picit visszatérve az egészségpénztárra. Érdekelnek a korosztályok, érdekel az, hogy a tudatosság az mikor érkezik meg, van erről statisztika, kutatás, bármi, és ennek a tudatosságnak a kialakulását mennyire befolyásolja például egy gazdasági válság, például egy háború, egy természeti katasztrófa.
Inkább az egészségbiztosításokkal kapcsolatban van ilyen felmérésünk, mint mondjuk a pénztárakkal kapcsolatban, tehát picit arra elveznék először, hogy az egészségbiztosításnál az a tapasztalatunk, hogy a fiatalabb korosztály tudatosabb, mert tudatosabban látja azt, hogy ő neki akár fiatalon is lehetnek olyan problémái, nem nagy egészségi problémái, amire szükség lehet egy magánegészség biztosításra, és már mondjuk egy ilyen 40 pluszos felsőfokú végzettséggel rendelkezőek azok, akik leginkább rendelkeznek, vagy egyénileg is akarnak egészségbiztosítást kötni, és érzékenyebbek erre a témára. De az, hogy egy bármilyen válság, de mondjuk leginkább egy COVID, ahol az egészségünk volt érintett, az még inkább fölhívja arra a figyelmet, hogy hát kell alternatív megoldás. Mert van az állami, és azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk, látjuk, és nem Magyarországon, hanem általában a világon, a fejlett országokban az állam ezekkel a megnövekedett költségekkel, a megnövekedett igényel nem tudja pusztán társadalombiztosítási alapon mindenkit 100%-osan maximális minőségben ellátni. Egyszerűen annyira sok forrás kell hozzá, annyira drága már az ellátás, hogy mindenhol keresik azokat az alternatív módszereket, hogy lehet a magán tőkét bevonni, és ez lehet, igen, lehet az, hogy én, mint magánszemély, zsebből kifizetem az orvost, amikor szükségem van rá, aki ezt megteheti. És akkor, hogyha nem tudom megtenni, hogy több százezret esetleg zsebbe nyúljak, akkor érdemes erre is megtakarítani, mint ahogy sok mindenre megtakarítunk, egy lakásvásárlásra, egy már autóra. Aki. Már aki megteheti, igen.
Érdekel a véleményed, én most egy konkrét példát hozok fel. Hollandiában, ezt egy ott élő barátomtól tudom, nincs TB, tehát nem az állami egészségügyet finanszírozzák, hanem csak magánegészségügy van, amit finanszírozhatnak, és akkor választhatnak, viszont ez kötelező, valamit muszáj választani. Tehát nem az van, hogy kétfelé, mint ahogy mondjuk idehaza arról beszélünk, hogy legyen ez is, legyen az is, hogyha megteheted. Erről mi a véleményed? Én nekem ez egy nagyon tiszta szerződésnek tűnik. Tehát az, hogy nem kell két helyre fizetni, és nem érzem azt, hogy valahol kimegy az ablakon. Ott van egy ilyen összeg, ami egy magasabb összeg havonta értelemszerűen, de ez mondjuk a mi pénztárcánkhoz képest
magasabb összeg. Igen, de azt mondta, hogy egy magasabb összeg havonta, akkor ugyanott tartunk.
De ez a mi pénztárcánkhoz képest magasabb.
Hát igen, de akkor itt is van, igen, valóban van egy többletfinanszírozásnak tűnő valami, ezért kap egy plusz szolgáltatást a magyar állampolgár megkapja bizonyos esetekben, amikor igenis szükség van rá az állami ellátást. Az, hogy most Hollandiába, Portugáliába, Ausztriába, Svédországba, vagy sorolhatnám az európai országokat, milyen rendszer van, abból is látszik, hogy ez nem egy egyszerű feladat megoldani, mert ahány ország, annyiféle rendszer van. Hogy akkor a magánba, az államiba, a kettő vegyítve csak az egyik van, és mindenki keresi azt a legjobb megoldást, amivel a lehető legjobban ellátást tudjuk nyújtani az állampolgároknak. Hát itt még szerintem van hová fejlődnünk, és van milyen plusz gondolkodást bevinni közösen a rendszerbe, hogy lehet az átfedéseket csökkenteni. Mert amiről te beszélsz, az az átfedés. Aha. Mind szolgáltatásban, mind pedig kifizetésben vagy költségben mondjuk egy állampolgárnak, vagy egy biztosítottnak. Úgyhogy szuper, de dolgozni kell rajta, hogy ne így legyen.
Ehhez egyébként vannak most már altípusok az egészségbiztosításnak, vannak ilyen albiztosításai, ilyen például a szolgáltatás finanszírozó magánegészségbiztosítás, vagy az összegbiztosítás. Ezek... Itt például a kórházi napi térítés biztosítás, ezt nem tudom, hogy ebbe például mi van benne, tehát hogy én, hogyha van egy baleset, akkor én bekerülök a kórházba, nem akarok ott lábadozni, hanem magánegészségbe szeretnék lábadozni, pusztán nem tudom, azért, mert jobbnak ítélem meg az ellátást, és egyszerűen akkor ezt választom, hogy ez egy extra biztosítás?
Egy kis történelem, hogy az összegbiztosítás az a magyarországi magyar piacon az volt először. Mert az összegbiztosítás az azt mondja, hogy te kórházba kerülsz ennél a példánál, kórházba kerülsz, akkor hány napot vagy a kórházban? 5-5, mennyi a te biztosítási összeged? Nem tudom, 20 000 forint, akkor adok neked 100 000 forintot. Amikor kijöttél a kórházból és igazoltad, hogy ott jártál, ezzel a 100 000 forinttal te azt csinálsz, amit akarsz. Ha te ebből, nem tudom, helyes kis felső, nem te, mondjuk egy hölgy egy helyes kis felsőt vesz, vagy te veszel egy új fülhallgatót, az a te dolgod. Vagy ha arra költöd, hogy gyógytornára, akkor gyógytornára költöd. Tehát ez az összegbiztosítás, ott van egy esemény, adunk egy összeget, és rá van bízva a biztosítottra, hogy mit csinál vele. De nem segítünk szervezni, nem oldjuk meg, hogy amit az előbb mondtál, hogy te egy magánklinikára kerülhess az ellátásod alatt. Ha szolgáltatás finanszírozó biztosítása van valakinek, akkor nem adunk összeget.
Lezajlik a kommunikáció a kórház és a biztosító között.
Tehát ezt a terhet levesszük az ügyfél válláról, ezt megszervezzük, és egyébként pedig finanszírozzuk is az ellátást. Azt az ellátást, ami benne volt az adott csomagjában, ha van kórházi ellátásra, akkor azt finanszírozni fogjuk, és neki semmi dolga vele.
Vannak a kiemelt kockázatú betegségek. Ez egy nagyon, nagyon vékony jég. Tehát mi az, amit ide lehet sorolni?
Hát legtöbbször a daganatos betegségeket szokták ide sorolni, de lehet a vesebetegség, szív, agyvérzés, tehát nagyon sok minden, de akár olyan is van 40 elemű kritikus betegség. Hallottam már olyat Indiából kollégáktól, hogy nem tudom, 120 elemű volt, és az összes kígyómarás benne volt. Tehát ez egy elég széles skála lehet. Azért mi leginkább a daganatos betegségekre szoktunk koncentrálni, amikor azt mondjuk, hogy kritikus.
Hogy ezt választjuk?
Hát ez a kritikus betegségeknél leginkább azokat veszük oda, amitől ugye legjobban tartunk egyrészt, másik oldalról meg, aminek sajnos a legnagyobb valószínűsége, hogy előfordulhat. Tehát egy szívinfarktus, vagy egy daganatos megbetegedés azért sajnos elég gyakori. És ezért azt mondjuk, hogy ha ilyen betegség következik be, akkor egy biztosításnál ugye itt is lehet szolgáltatás finanszírozó, vagy összegbiztosítás, vagy fizetünk valamit, egy összeget, hogyha ilyennel diagnosztizálják az ügyfelet, vagy pedig azt mondjuk, hogy ellátást segítjük, mondjuk egy daganatos betegségnél a diagnózisban segítünk, megszervezzük azt, hogy a megfelelő diagnózis legyen, és megfelelő kezelési terv.
Zárásképpen, mert elfogy az időnk, rengeteg ilyen altípus van még, de egy dolog érdekel, hogy ha valaki évekig lábadozik, ahhoz milyen biztosításra van szükség, hogy nyugodtan tudjon aludni az illető, tehát ne az legyen, hogy nekem egy év múlva muszáj felépülnem akkor is, hogyha nem tudok felépülni, akkor is dolgoznom kell, termelnem kell pénzt.
Ilyen esetre mindenképp azt javaslom, hogy megfelelő nagyságrendű összegbiztosítás legyen az ügyfélnek, mert akkor egyben megkap egy nagyobb összeget, és azt szoktuk javasolni, hogy általában
Fektesse be bitcoinba? Vagy
hát vagy? 3 évnyi, megkap egy olyan összeget, ami mondjuk a javaslat azt szokott lenni, hogy 3 évnyi jövedelmével nagyságrendileg hasonló legyen, és utána akkor azzal az összeggel, azzal tudja támogatni a felépülését, vagy azt a megnehezedett életkörülményekben egy plusz forrást jelent.
Schaub Erikával, a Generali Biztosító ZRT igazgatósági tagjával Marosi Viktor beszélgetett, a műsor szakmai partnere pedig a Semmelweis Premium. Pár perc múlva folytatjuk, megyünk tovább az egészségkóddal, azonnal jövök.